Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Szilágyi Zsófia első játékfilmje meghívást kapott a 71. Cannes Filmfesztiválra. Az Egy nap című alkotása Kritikusok hete elnevezésű szekcióban versenyez az Aranykamera díjért. A Szamosi Zsófia főszereplésével készített film egy három gyerekes nő percekre beosztott napjának hétköznapi nehézségeiről, humoráról és drámájáról mesél. Seres Gerda kérdezte a rendező forgatókönyvírót.
Néhány évvel ezelőtt egy barátnőmtől kaptam egy e-mailt, akinek akkor két kisgyereke volt, és leírta egy napját 10 percekre bontva. Az egészen meghökkentő volt az én számomra, hogy egy kisgyerekes anyának a hétköznapjai azok hogy telnek, vagy hogy amellett, hogy ez mennyire szép, ez egy mennyire nehéz dolog, hogyha így közelről és nagyon kis részleteiben megnézzük, hogy milyen anyának lenni, vagy milyen több gyerek anyának lenni. Ez volt az egyik kiinduló pontom, tehát a film tulajdonképpen, vagy ezért, vagy emiatt akar a hétköznapokról szólni, vagy a hétköznapiságról, vagy az anyák, a kisgyerekes anyák hétköznapjairól. És a másik, hogy mindezeknek a hétköznapi és rutinszerű cselekedeteknek a hátterében húzódik egy házassági válság. Tehát, hogy ez a főhősnő miközben mindazt csinálja, ami a dolga, és amiről azt gondolja, hogy az ő kötelessége, közben nem tud azzal foglalkozni, nem fér hozzá ahhoz, amiről azt gondolja, vagy úgy érzi, hogy igazán fontos lenne az ő számára ezen a napon. Tehát tulajdonképpen nem tudja megakadályozni, hogy elveszítsen valamit.
Igen, de igazából ahogyan meséli, ez egy hétköznapi történet. Hogyan érdemes hozzányúlni? Tehát mennyire érdemes mondjuk filmes eszközökben egyediséget keresni, vagy inkább ennek pont az általános mindenkivel megtörténet voltát kell megmutatni?
Annak én örülnék, hogyha azok, akik ebben a helyzetben vannak, azok tulajdonképpen ráismernének tipikus helyzetekre, tipikus mondatokra, tehát hogy lenne egy ilyen felismerés jellege, vagy bele tudnának tulajdonképpen helyezkedni ebbe a történetbe, vagy ennek a nőnek a szemszögébe, vagy helyzetébe. Ami a filmes eszközöket illeti, az volt benne a kihívás, vagy az volt a nehéz, hogy én nagyon szerettem volna mindazokat a fázisokat belepréselni ebbe a filmbe, amit jobbára kihagyni szokás. Tehát, hogy az öltöztetések, a vetköztetések, az értemegy, az elhoz, a megbeszél, az összevész, a bevásárol, tehát mindazok a ilyen apró hétköznapi dolgok, amiket általában valamilyen érdekesebb cselekmény érdekében, vagy annak az elmesélés érdekében ki szokás hagyni. Tehát, hogy mondjuk mit jelent az, hogy egy 3 gyerekes család elmegy otthonról, ez mondjuk jobb esetben 3-4 beállítás, és már kint vannak az ajtón. És én úgy szerettem volna ezt úgy végigcsinálni, hogy mit jelent fölkelteni, mit jelent reggelizni, mi az, amikor valaki nem tudja bepakolni az iskolatáskáját, nem találja a sáját, nem akar fogat mosni, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen mindaz a hétköznapi őrület, amiben a gyerekes családok vannak, hogy ezt valahogy így megmutatni, ennek a szépségét, a humorát, meg a nehézségét, ezt a sármi voltát, amiben így előre kell menni, és mindent végig kell csinálni, és semmit nem lehet átugrani.
Szilágyi Zsófia filmrendezőt hallották. A mai földnapja alkalmából kerül a magyar mozikba a Vad Balaton című magyar természetfilm, amely a tó élővilágát és a környező geológiai képződményeket mutatja be. A szélesvásznú mozi az első nagyfelbontású 4K technológiával készült magyar természetfilm. Fehér Anna Magda kérdezte Mosonyi Szabolcs, rendező operatőrt.
4 évszakos, alapvetően 2 évig forgattuk, és volt még egy fél éves utómunka a klasszikus természetfilmek stílusában, tehát tavasztól haladunk sorba az év különböző hónapjain és évszakjain keresztül. A téllel különösen szerencsénk volt, több hétig tartó és hatalmas jégtáblát, meg jégtorlatokat lehetett filmezni. Ugyanakkor viszont pont a sok geológiai helyszín miatt kitaláltuk azt, hogy legyen benne egy másik idővonal is, ami viszont visszafelé megy, de a Föld történetbe. És így van az, hogy például a néhány ezer éve kialakult nagyberek után következnek a néhány millió éve kialakult vulkánok, vagy még tovább haladunk, akkor a különböző üledékes kőzeteknek a megmaradt foszlányait találjuk meg, egészen addig, amíg már egy 400 millió éves ős óceánnak a maradványa is felbukkannak.
Azt gondolná az ember, hogy egy természetfilm szinte adja magát az állatok megfigyelése, szokásaik, elcsípett pillanatok, de ezeket a geológiai formákat hogyan lehet izgalmasan bemutatni egy filmben?
Minden geológiai formát hozzákapcsoltunk a vadvilág egy szereplőjéhez, és hát így bukkan elő például egy ősi vulkán kürtőjében fészkelő holló pár, vagy valamikori tenger üledékébe ma fészküket vájó gyurgyalagok.
Milyen további állatokat mutatnak be ebben a filmben, tehát mennyire gazdag a Balaton vadvilága?
Én változatosnak mondanám. Tehát maga, ugye a Balatonban jó pár halfaj van, a balinok ívását, vagy a sülők ívását sikerült lefilmeznünk. Ugyanakkor a Balaton körül vannak ritkábban lakott hegyvidékek, itt például vadmacskák élnek, vagy pedig várfalon költenek vándorsolymok.
Van víz alatti felvétel, vízen úszó kamera, a légi felvételek sora, tehát milyen technológiával készítették el ezt a filmet?
Szinte minden témához, amit szerettünk volna lefilmezni, külön kamerák kellettek. Most a legextrémebb például ugye a vándorsolymok filmezéséhez hatalmas teleobjektívet kellett felcipelnünk a hegyre, ami 800 mm-es gyújtótávolságú, és közelre tudja hozni a repülő madarat, de ugyanakkor például a denevérek filmezéséhez infrakamerát kellett használni, és így teljesen zavarás nélkül tudjuk filmezni például a denevéreket, vagy más éjszakai állatokat is.
Egy széles vásznú, tehát rendkívül látványos film született meg.
Igen, és alapvetően koncepció is volt az, hogy sok tájképünk legyen. Ezek 4K-s felvételek, tehát a normál HD televízió felbontásának a négyszeresét tudják, ez adja különleges élményt. Tehát moziban nagyon érdemes megnézni, hogy még látványosabb, mint televízióban.
Mosonyi Szabolcsot, a Vad Balaton című film rendezőjét hallották. A Föld napja alkalmából olvadó jövőnk az északi és déli sarkvidék törékeny jelene címmel fotókiállítás nyílt a Magyar Természettudományi Múzeumban. Kércz Tibor és Komáromi Csaba tárlata július 2-ig látogatható. Fehér Anna Magda kérdezte Kércz Tibort.
Legészakabbra körülbelül 700 kilométernyire voltunk a pólustól, de ott már a jég az megfogta a hajónkat, és nem is akartuk mélyen megtörni a jeget, mert hogy a jegesmedvének egy bizonyos jégminőség az optimális az ő életterükhöz, a vadászterületükhöz, tehát haladtunk a jég peremén körbe, fókákat, bálnákat, rozmárt, és hát több jegesmedvét sikerült lencsedégre kapni. Volt olyan eset, amikor motoros gumicsónakba, úgynevezett zodiákba szálltunk, és a jégtáblák között amennyire lehetett, egy sziget partján lévő jegesmedvét próbáltunk megközelíteni. Ott láttunk egy nagyon sovány jegesmedvét, amint hínára táplálkozott. Valószínű, hogy a tél végeztével nem tudott a jégtáblak éjszakra sodródni, ezért ott ragadta a szárazföldön, és nagyon rossz állapotban volt. Többiekkel is, hogy beszélgetve meg voltak velünk szakértők is, akiknek ez a kutatási területük. Ők mondták, hogy körülbelül 2050-re várhatóan a jeges tenger áthajózható lesz nyáron, tehát nyaranta el fog tűnni a jég. Ez azt jelenti, hogy a jeges medvék élettere az roppant módon beszükül, illetve azok a nemzetközi földgáz és kőolaj nyersolaj kutató társaságok, amelyeknek most a jelenlegi jég határ szab korlátot. Ők éjszakabban is folytathatják a tevékenységüket, valószínűsíthető, hogy nagyon hamar be fog indulni a teherhajó forgalom ezen a vidéken, ami most ugye áthajózhatatlan.
Már a déli sarkon is olvadnak és megyényi mértékben szakadnak a tengerbe a jégselfek, tehát a déli sarkon milyen tapasztalataik voltak, a jég milyen állapotban van?
November 1-én indultunk Chiléből, és ez az ottani tavasznak a közepe. Mi voltunk az első hajó, aki ezt a szezont elkezdte, 50 fotós volt a fedélzeten. Meglepetés volt számunkra, hogy az Antarktiszi félsziget északi részén a Vedde tenger irányába nem tudtunk tovább haladni, mert jégtorlasz fogadott minket, és ezért többször is útirán kellett változtatnunk. Ezek a jéghegyek általában a shelf jégekről válnak le, és komolyan befolyásolni tudják a hajózás irányát. 3-4 helyszíre nem tudtunk így bejutni, mert a orosz hajós kapitány, tehát orosz tulajdonú volt a jégtörő hajó, nem vállalta azt, hogy behajózik például egy szűkebb csatornába, mert amennyiben megfordul a szél, mi alatt bent vagyunk, megfordíthatja ezeket a zajló jégtáblákat, és eltorlaszolhatja az utunkat visszafelé, ezért a partraszállások sem voltak tervezhetőek, illetve ahol láttuk, hogy esetleg pingvin kolóniát tudunk megközelíteni, ott sokszor motorcsónakból zomközépig érő jeges vízbe ugráltunk ki, és igyekeztünk ki a 15-20 kilós fotós felszereléssel a hátunkon a partra. Ilyenkor 4-5 órát tudtunk fotózni egy alkalommal. Fantasztikus, színes környezet. Az embernek először az Antarktiszról ugye az jut eszébe, hogy hó és jég és kék és fehér minden, de azok a napkerték és napnyugták, amiket mi ott tapasztaltunk, mint egy mesevilág úgy nézett ki.
Hány képet mutatnak be, és milyen felépítése lesz a tárlatnak?
A 3 utazásunk alatt közel 50 ezer természetfotót készítettünk, és ebből 51 darabot tudunk bemutatni a múzeum kupola termében. Remélem minden látogató megtalálja a kedvenc képét.
Kért Tibor fotográfust hallották. 2 idős hölgy NAV ellenőrnek adta ki magát, hogy póthajat zsaroljanak ki egy Váci utcai fodrászüzletben. Az igaz történetből színházi előadás született, amit a 10 éves kávé társulat Terike és Irén címmel mutat be a Mozsár műhelyben. Fehér Anna Magda kérdezte Markó Róbert rendezőt.
2016 nyarán találtam ezt a rendőrségi hírt, és az volt a lényege, hogy 2 60 év feletti nő ügyében nyomoz a rendőrség, illetve tetten érték őket, amint magukat adó ellenőrnek kiadva póthajat próbáltak kicsalni egy belvárosi fodrászatnak a munkatársából. És egyfelől nagyon mulatságosnak éreztem ezt a történetet, abszurdan vagy groteszk módon mulatságosnak. Másfelől meg azt gondoltam, hogy emögött biztos, hogy valami nagyon nagy tragédiáknak kell lenni.
Egy budapesti road movie-vel szélesítették ezt a történetet. Tehát milyen helyszíne, milyen ritmusa lesz ennek az előadásnak, és hogyan jelenik meg ez a szomorúsága a történetnek, és ez az őrkényi abszurditása?
Bízunk abban, hogy ez egy viszonylag sodró lendületű, mert hogy sok helyszínes produkció lesz. Zömében a budapesti belvárosban játszódik ez a történet, ahol ez a 2 nő, akik közül nálunk az egyik egy Mária Pócsi tisztességben megőszült iskolaigazgatóné, másik pedig egy csepeli, ugyancsak tisztességben megőszült munkásasszony, tehát hogy ők itt azért Budapest belvárosában viszonylag tájidegen módon mozognak, és természetesen megjelenik az emblematikus színtér, a belvárosi fodrászat, de ezen kívül fénymásoló szalomban járnak, viszonylag sokat tömegközlekednek, ami hát ennek a 2 asszonynak szintén nem a mindennapi terepe. Noha azért közöttük is van egy kontraszt, tehát a mi Irénünk tényleg nincs ebben a mai világban benne, Terike viszont Facebookozik, tud GPS-t használni, tehát hogy az ő felkészültségükben is van egy kontraszt, ami mindjárt az abszurditásnak egy alapja.
Úgy tudom, hogy az egyik hölgy egyedül él, özvegy, másikójuknak azonban unokái vannak, családja van, tehát ez a magányosság, kiszolgáltatottság a városban való elveszésen túl miképpen jelenik meg a történetben.
Mind a 2 nő a saját egyéni vagy egyedi módján magányos. Tehát Irén az, aki az idősebb, aki vidéken él, akinek meghalt a szeretett férje, nem született gyerekük, tehát ő egy totális bezártságban van, azt hiszem, hogy az ő magánya teljesen érthető. Ennél kicsit összetettebb vagy furcsább a Terike nevű szereplőnk, ki viszont valóban egy nagy családban unokával, gyerekekkel él, de ővele pedig az a helyzet, hogy ő a saját családjában magányos.
Az eredeti történetnek is utána jártak, tehát ismerik a valós helyzetet is?
Ismerjük, tehát felfüggesztett börtönt kaptak, de az az érdekesség történt meg a próba folyamat alatt, hogy a 2 színésznő, aki Terikét és Irént játsza, Urbanovics Krisztina és Száger Zsuzsa, ők ugye civilben fiatalabbak, mint az általuk játszott karakterek, éppen ezért parókában fogják játszani ezt az előadást, és a Zsuzsa bement teljesen véletlenül pontosan abba a Váci utcai fodrászüzletbe, ott vette a parókáját, ahol ez az esemény megtörtént, pont az a fodrász foglalkozott vele, akivel ez az esemény megtörtént, ott a Zsuzsa mindenről kikérdezte, és amit mi elképzeltünk, aztán 90%-os egyezésben volt azzal, ahogyan ez az eset a valóságban megtörtént.
Markó Róbert rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.